Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Köszönöm szépen a meghívást. Az én feladatom, hogy a második helvét hitvallás alapján annak a harmadik fejezetéről beszéljek, Isten az ő egysége és a Szent Háromság. Egy változatot készítettem, köszönöm, ahogy ezt kérték tőlem.
Mindenki vagyam legyen, és akkor...
Egyszerű, igen. Úgy kaptam a feladatot, hogy ne a saját gondolatainkat mondjuk el, hanem azt, amit a hitvallás mond. Tehát lényegében itt végigmegyek a hitvalláson. Ez szerint, és a végén szeretnék egy kisebb, személyesebb, a kegyesség életünkkel összefüggő reflexiót tenni. Ha a Szent Háromság lényegét össze szeretnénk foglalni, akkor ezt így fogalmazhatjuk meg, hogy Isten lényegében egy, személyében három, Atanázius féle hitvallás egység a hármasságban, és háromság az egységben. A végig azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy gondolatmódot, egy nyelvezetet sajátítsunk el. Tehát, ha megtanulunk ilyen alap hitvallásos kifejezéseket, akkor nem fogunk félre siklani, vagy olyan dolgokat mondani, ami teológiailag helytelen. Egység a hármasságban, háromság az egységben. Isten lényegében egy, személyében három. Két bevezető gondolatot szeretnék tenni, mielőtt a hitvallásra térek. Az egyik, hogy amikor a Szent Háromság tanról beszélünk, akkor hitvallásról beszélünk. A Szent Háromság tan, mint hittétel áll előttünk. Amit azért fontos hangsúlyozni, mert Isten a Szentírásban történt kijelentésének, ahogy Isten magát kijelentette a Bibliában, annak a megragadása, annak az összefoglalása az, amikor az egyház megfogalmazza, hogy hiszünk az egy Istenben, aki Atya, Fiú, Szentlélek, és nem józan meggondolás vagy emberi spekuláció eredményeként mondjuk ezt. A legnagyobb problémánk ott lesz mindvégig ma is, meg általában ebben a témában, hogy hogyan értsük, amit nem értünk. És amikor azt mondjuk, hogy a Szent Háromság hittétel, akkor azt mondjuk, hogy nem azért valljuk, mert ez a leglogikusabb, vagy ez a legérthetőbb számunkra, emberek számára, hiszen egy paradoxonnal, egy titokkal, egy isteni misztériummal állunk szemben, hanem azért valljuk, mert Isten így mutatta meg magát, így jelentette ki magát nekünk, és erre ez a mi hitbeli válaszunk. Ahogy Nagy Barna a Heidelbergi K.T., én nem tudom, ez kicsit szakadt már kiadásának a bevezetőjében, egy-két helyen idézem őt, és elnézést, több helyen itt azért a hivatkozásaim nincsenek pontosítva, itt az, ehhez az oldalszámhozan nézve, mondja, és ez fontos számunkra, az egész hitvallásra nézve mondja, de itt is nagyon igaz, hogy a hitismeret nem puszta elméleti vagy észbeli tudás, hanem az egész embert igénybe vevő, és a kijelentés kegyelme számára feltáró isteni ajándék. A hitvallás nem is akar egyebet, mint Isten gyermekeinek szabadságában, örvendező engedelmességgel utána mondani Istennek azt, amit ő Jézus Krisztusban mondott. Amit Isten kijelentett az ő igéjében, kijelentett Jézus Krisztusban, azt akarjuk hálával, hittel utána mondani. És talán értjük, hogy ez nem ellentéte annak, hogy dolgokat megpróbáljunk megérteni, de amikor a Szent Háromságról beszélünk, végső sorban erről az isteni ajándékról beszélünk, erről a kegyelemről, hogy a szívünkbe adja azt a hitet, amivel ki tudjuk mondani azt, amit az ő kegyelme mutat meg nekünk. Tehát a Szent Háromság kérdésében mindvégig a titok, a misztérium, a paradoxon világában maradunk. És ezért ezt csak hittel ragadhatjuk meg. Éppen azzal a hittel különben, amely abból születik, hogy a Szentlélek Isten, a Fiú Isten, Jézus számunkra élővé, valóságossá teszi, hogy megismerjük őt. Ez az első megjegyzésem, tehát bevezető megjegyzésem, hogy a Szent Háromság tan hittétel alapvetően, és ezt így kell értenünk. A második megjegyzésem, ami talán először furcsának tűnik, hogy a második helvét hitvallás nem mond újat, a Szent Háromság tanra nézve. Amikor Bullinger Herrick a Szent Háromság titkáról beszél, akkor nem mond semmi újat az apostoli hitvalláshoz képest, vagy az úgynevezett ökumenikus zsinatok hitvallásaihoz képest. A nyelvezet is nagyon sok helyen kapcsolódik. És ez nem kritika. tétés ne esik, ez nem hiány, mert nem is kellett volna a reformációban újat mondani a Szent Háromság tanról, arra nézve, amit a korabeli ökumenikus zsinatok, azért nem az ökumenikus zsinatoknak önnek, mert az egész keresztény egyház elfogadja, mondtak erről. Ez sokkal inkább annak a megerősítése, hogy református keresztényként nem azt valljuk, hogy a 16. században egy új vallás született volna, hanem azt, hogy Isten egyháza az evangélium az ige által megújult, de ugyanannak az egyetemes egyháznak vagyunk ma is a része, amely már a reformáció előtt is az Isten egyháza, az Isten népe volt. A katolikus egyháznak, ugye, ami egyetemes jelent, nem a római katolikusnak, annak vagyunk a részesei, de nagyon fontos ezt látni, hogy a reformáció nem hoz újat abban a kérdésben, hogy mit vallunk a Szent Háromságtanról, és éppen ezért a hitvallás ezen a ponton nem mond újat. Ez egy folytonosság az életünkben. Mi Jézus Krisztus egyháza vagyunk, és ez elengedhetetlenül fontos a számunkra. Tehát Jézus Krisztus isteni és emberi természetére nézve, ez későbbi téma, a Szentlélek Isten voltára nézve, a Szent Háromságra vonatkozó, ami ugyanazt valljuk ezekkel a hitvallásokkal, mint minden keresztény egyház a Földön. És ugyanakkor éppen ez a kritérium, hogy mit nevezünk keresztény egyháznak. Mindazokat, akik Szent Háromságos módon vallják meg a hitüket. Ez lesz tehát a mértéke és a mértéje a kereszténységnek. És nem véletlen, hogy aztán Bullinger is ennek a fényében ezt a fejezetet az eretnekség kérdésével zárja. Akik nem vallják a Szent Háromság Istent, azt mondja, azok eretnekek, így fogalmaz, azok nem keresztjének. De látnunk kell még egyszer, hogy a reformáció nem hoz újat az óegyházi ökumenikus hitvallásokban írtakhoz képest, amikor a Szent Háromság tanról olvasunk. Ez a fejezete a helvét hitvallásnak három részre oszlik. Az első Isten egy, Isten egysége, a második Isten személyében három, a harmadik szakasz eretnekségek címet viseli. Úgyhogy kövessük ezt, ahogy előadja a témáját Bullinger Henrik. Ki is írtam, ez egy más fordítás, mint ez, a református.hu-n ezt található. Úgyhogy olvastuk is bizonyos helyeken együtt, mert azt gondolom, hogy ez segít nekünk. Az Isten egységéről szóló egész részt kiírtam, annyiban írtam ki másod, mint a helvét hitvallásban van, hogy tördeltem három részre, mert ebben a három részben szeretnék róla beszélni. Tehát, hogyha jegyzetben követjük, akkor ezt látni fogjuk. És talán segít is, ha látjuk, hogy hol, hogy milyen szakaszokra osztottak. Tehát Isten egysége az első téma, amiről ezt olvassuk. Hisszük és tanítjuk, hogy Isten az ő lényére, vagyis természetére nézve egy, aki önmagától van, önmagában mindenekre elégséges. Itt én hoztam egy második bekezdésbe, tettem, ahogy folytatja. Láthatatlan, test nélkül való, véghetetlen, örökké való, minden dolognak úgy a láthatóknak, mint láthatatlanoknak teremtője, a legfőbb jó, élő és mindeneknek életet adó, mindeneket megtartó, mindenható és mindenek felett bölcs, kegyelmes és irgalmas, igaz és igazmondó. Ám de, harmadik rész, irtózunk a több istenítéstől, vagy több istenhittől, mert világosan meg van írva, a te urad Istened egy Isten, én vagyok a te urad és Istened, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, én vagyok az Úr, és több nincs, rajtam kívül nincs Isten, és nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó nincs kívülem. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Azért osztottam három részre ezt az első szakaszát, fejezetét a hitvallásos résznek, mert úgy tudjuk felosztani és úgy tudjuk megérteni, ha látjuk ezt, tudnélik, hogy az első részben, az első bekezdésben Isten egységét vallja meg, a másodikban Isten tulajdonságait mondja el, ami ehhez kapcsolódik, és itt a teremtésre utal leginkább, bár tovább megy, a harmadikban pedig bibliai szakaszokat hoz igazolásul Isten egysége, Isten egyedül volta mellett. És azt gondolom, hogy ha értünk nekünk a hitvallás logikáját, akkor ezt látnunk kell. Nézzük tehát először Isten egységét. Így írtam ki a jegyzetbe, itt kétféle fordítás van. Isten egysége, hogy önmagától van, mondja, vagy önmagától létezik, mondja a másik fordítás, illetve önmagában mindenekre elégséges, és magának mindenre elégséges. Isten egységéhez nem csak azt tartozik hozzá, hogy egy Istent hiszünk és vallunk, és a sok Isten hittől, ahogy mondja a hitvallás, írtódunk, hanem ezek a fontos, és hát nem könnyű, kicsit filozófikus megjegyzések, de ha ez van a hitvallásban, akkor vértezzük fel magunkat és menjünk bele. Elvégre kaptunk Istentől értelmet. Hogy Isten önmagától van, önmagától létezik, és önmagában mindenre elégséges, önmagának mindenre elégséges. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten nem függ senkitől és semmitől. Önmagában elégséges. Önmagában létezik. Teljesen szuverén Isten. Nincs kezdete és nincs vége. Szabad, teljes, tökéletes, önmagában lévő, létező. Nehéz ezeknek a szavaknak a súlyát átérezni, de gondoljunk arra, nézzük meg a másik oldalát, gondoljunk arra, hogy ebben a világban semmi nincs, és senki nincs, aki ugyanezt el lehetne mondani. Aki önmagától van, és aki önmagában mindenre elégséges. Ugye? Illetve mennyire épp az ember istentelenségének a lényeg, amikor azt gondolja magáról az ember, hogy én önmagamban elégséges vagyok mindenre. Ez valahol az ősbűnnek a lényege. Semmi és senki nincs a világban, innen értjük meg azt, amit Istenről mond a hitvallás, semmi nincs, aki önmagában teljes, önmagában tökéletes, önmagában elégséges, önmagában létező, senkitől és semmitől nem függ, se a kezdetén, se a végén. Nincs ilyen. Egyedül Isten az, és így értjük meg, hogy mit mond Istenről a hitvallás, akire nézve ez igaz. Egy van, aki más, aki ettől különbözik, Isten. Ez az egész teremtett világra nézve. Egyedül ő van. A másik, amiben, ha kicsit tovább menjük is, a második része jön ezeknek a bekezdéseknek, hogy Isten önmagában elégséges volt, tehát a teremtéssel, aztán a fenntartással köti össze, láthatatlan test nélkül való, végezetlen örökké való tulajdonságokat mond, és utána azt mondja, ugyan láthatóknak, mint a láthatatoknak a teremtője. És erről szeretnék egy kicsit beszélni. Tudnék, Isten önmagának teljességéhez nem csak, előre utalok, az, nem csak az egy volta tartozik, hogy ő egy Isten, hanem itt utaljak előre, a hármassága is hozzá tartozik. Mert Isten, és ez a Szent Háromság titkának a lényege, Isten a hármasságnak ebben a csodálatos szeretet közösségében él, és ez összefügg azzal, hogy megértjük, hogy ő önmagában elégséges. Egy gazdag szeretet közösségben létezik az egy Isten. Az Isten szeretet, mondja János, és ezt hogyan értjük meg azt, hogy az Isten szeretet, ha nem úgy, hogy valahol önmagában ott van a szeretetnek ez a dinamikája, a szeretetnek ez az áramlása, az Atya szereti a Fiút. És ebben ott van a Szentlélek is. A szerető, aki szeret, a szeretett, és a szeretet kapcsolat. Ami pedig azt jelenti számunkra, hadd fogalmazok ilyen furcsán, hogy Isten önmagában azért teljes és elégséges, mert nincs egyedül. A teremtéssel ez hogy függ össze? Például, hogy azért kellett volna Istennek a teremtett világot megalkotnia, mert különben egyedül van. Ha Isten önmagában elégséges, azt jelenti, hogy nincs semmi kényszer alatt, hogy létrehívja a teremtett világot. Jól megvan magában, mondjuk így emberi módon. Nem kényszer, hogy létrehozza a világot. Nem kényszer, hogy azt mondja, hogy legyen. Nincs kényszer alatt, hogy létrehozza az embert a saját képébe, a képére és hasonlatosságára a teremtett világban, mert különben, hogy fogalmazzak így, unatkozna, vagy egyedül lenne. Önmagában elég, de akkor miért hozza létre a világot? Szeretet, kegyelem, legyen. Az isteni gazdagság van ebben. Isten egységéhez köti Bullinger, tehát hogy minden dolognak, úgy a láthatóknak, mint a láthatatlanoknak a teremtője. A legfőbb jó, élő és mindeneknek életet adó, mindeneket megtartó, mindenható. A másik gondolat, ami ehhez kötődik, hogy éppen ezért, mert Isten nincs kényszer alatt, hogy létrehozza a világot, a teremtés, a teremtett világot. Éppen ezért a világ nem azonos Istennel, nem keveredik a világ össze Istennel. élő és mindeneket életet adó, mindeneket megtartó, mindenható, fenntartja a világot, életet ad, de a világ, a teremtettség nem azonos vele. Tehát azért fontos hangsúlyozni, mert nagyon-nagyon sok olyan gondolat a keleti vallásokból, de minden máson is olyan panteisztikus gondolat van a mai világban, hogy Isten valamilyen módon belefolyik ebbe a világba. Isten, istenség, kozmikus energia, világszellem, világlélek, ott van mindenben, ott van bennünk. És a kereszténység ebben szemben, hogy Isten egységéről beszél, önmagában elégséges voltáról, aki szeretetből hozza létre a világot, azt is megfogalmazza, hogy Isten különbözik a világtól. Jelen van benne, mert fenntartja, de nem azonos vele, nem folyik bele abban az értelemben, hogy fűben, fában, emberben, mindenben nem az isteni valósággal találkozunk. Remélem ez érthető. Ha tovább megyünk ebben a gondolatban, akkor Isten tulajdonságaival találkozunk. Tökéletesen bölcs, kegyelmes vagy irgalmas, igazságos és igazmondó. Sorolja az egy Isten tulajdonságait, és konkrét textusokat is megad a hitvallás. Utal Izrael nagy hitvallására, az Úr, ami Istenünk egy Úr, 5 Mózes 6-4. Utal a 10 parancsolatra, én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, és egyéb igékre is. Nagy Barna, azt gondolom, hogy érdemes újra idézni, amit ő mond a hitvallás bevezetőjében, itt most már a Szentháromság konkrétan erről a szakaszról, amikor azt mondja, és ezt kiírtam ezt az idézetet, Istennek mindegyik tulajdonságában magával a Jézus Krisztusban önmagát kijelentő Úrral van dolgunk. Az ő tökéletes isteni valóságának teljességével, és nem elvont eszmei tulajdonságokkal, amelyeket filozófiai úton vezetnénk le. Amikor arra beszélünk, hogy Isten kegyelmes, irgalmas, igazságos, mindenható, tökéletesen bölcs, legfőbb jó. Ezek nem filozófiai fogalmak, mondja Nagy Barna, hanem annyira konkrét mindez, hogy Jézus Krisztusban jelenti ki magáról Isten mindezeket. Nem elvont eszmék, és ő itt kicsit óv, hogy efele el lehet csúszni. Hanem nézzük meg, mondja, hogy Jézusban mennyire konkrét, mennyire valóságos mindaz, amit Istenről mond. És ezt itt a hitvallás nem mondja, de nézzük meg, hogy ez mennyire így van, hogy Jézusban hogyan ragyog fel mindaz, amit ószövetségi textusok alapján itt ír Bullinger Henrik. Tökéletesen bölcs, mondja. És fel is olvasom ezt a pár verset az 1 Korintus 1-ből, ahol Pál apostol a következő módon beszél Isten bölcsességéről. Miközben a zsidók jelt kívánnak, 1 Korintus 1.22-től, miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Tökéletes példa arra, amit Nagy Barna mondta, hogy nem filozófiai értelemben beszélünk Isten bölcsességéről, hanem abban az értelemben, hogy Krisztusban, a kereszt bolondságában, a kereszt botrányában ragyog fel Isten bölcsessége. Vagy amikor azt olvassuk, hogy kegyelmes vagy irgalmas, így mondja ott Bullinger, és itt a 2 Mózes 34.6-ra utal, és idézi is ezt a szakaszt, amikor az aranybóri imádás után, és amikor összetörik a kőtáblát, utána Mózes újra Isten elé áll, és Isten így jelenti ki magát neki, hogy elvonult előtte az Úr, és ezt mondta, az Úr irgalmas és kegyelmes, Isten türelme, hosszú szeretete és hűsége nagy. Vagy folytatja, megtartja szeretetét, ezer ízig megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyed ízig. És megint ezt az isteni kegyelmet, irgalmat, az újrakezdésnek ezt a nagy lehetőségét hol látnánk világosabban, mint az evangéliumban, Jézus Krisztusban. Vagy a harmadik, amikor azt mondja, hogy Bullingen Henrik, hogy Isten igazságos és igazmondó, akkor utaljunk mi most már tényleg csak röviden a 2 Korintus 1.20-ra, ahol azt olvassuk, hogy valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne, azaz Jézusban van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Egészen konkrétan végig mehetünk, hogy mindezek az isteni tulajdonságok, amit felsorol Isten egységénél, amit itt ószövetségi textusok alapján erősít meg, hogyan teljesednek be, ragyognak fel, világosodnak meg számunkra Jézus Krisztusban, Isten kijelentésében, életében, tanításában, halálában, feltámadásában, megdicsődésében. A második nagy egység, hogy Isten személyében három, az egy Istenben megkülönböztetendő három személy. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És hadd olvassam itt megint, illetve felért, inkább olvassuk együtt a hitvallást. A második oldal tetején vagyunk. Érdemes követni a szemünkkel, mert nem könnyű nyelv. Nem könnyű szöveg. És soha nem is lesz könnyű. Mindazáltal hiszük és tanítjuk, hogy ugyanaz a véghetetlen, megoszthatatlan egy Isten, személyeire nézve, szétválaszthatatlanul és összeelegyíthetetlenül különböző, tudnélik Atya, Fiú és Szentlélek, úgyhogy az Atya öröktől fogva szülte a Fiút, a Fiú kibeszélhetetlen módon született, a Szentlélek pedig mindkettőtől származik, mégpedig öröktől fogva és mindkettővel imádandó, úgy, hogy nincs három Isten, hanem van három személy, akik egyenlő lényegűek, egyformán örökkévalók és egyenlők, míg lényükre nézve különbözők és rendre nézve egyik a másiknak előtte van, ám anélkül, hogy valamely egyenlőtlenség volna közöttük. Mert természet, vagyis lény, lények szerint, vagy tekintetében annyira egyesülve vannak, hogy egy az Isten, és az isteni lény közös az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. Ha valaki most azt mondja, hogy ez teljesen világos nekem és értem, a titkot fogalmazza meg, de egy rögzített, szabatos teológiai nyelván a hitvallás. Néhány dolgot ezzel kapcsolatban, ami fontos, amit szeretnék mondani. Az egyik, hát itt így nevezzük, ontológikus trintástan, tehát a lételméleti szent háromságtan, aminek az a lényege, és ez nagyon fontos, hogy az egy Isten önmagában, tőlünk függetlenül Atya, Fiú, Szentlélek. Ez jelenti, hogy önmagában, a maga létében az egy Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, függetlenül tőlünk, függetlenül attól, hogy hogyan találkozik velünk, vagy hogyan jelenti ki magát nekünk. Azaz, az Isten nem csak a hozzánk vezető útjaiban Atya, Fiú, Szentlélek, nem arról van szó, hogy ő egy Isten, és nekünk úgy jelenik meg, mint Atya, Fiú, Szentlélek, csak a módja, a megjelenés módja Atya, Fiú, Szentlélek, mert mi így értjük esetleg meg, nem, hanem azt mondja a hitvallás, hogy önmagában tőlünk függetlenül is Istenben létezik a három személynek ez a különleges, titokzatos egysége. Éppen ezért erősen megkérdőjelezhetőek azok az analógiák, amelyekkel gyakran megpróbálják közelhozni, vagy érthetővé tenni a Szent Háromságot, mert minden ilyen analógia valahol arról fog beszélni, hogy a hozzánk vezető útjában ilyen Isten. Például ugye szokták ezt mondani, hogy a nap olyan, mint a nap, van melege, van fénye, van formája, mégis egy a nap. Vagy víz, lehet folyadék, lehet pára, lehet gőz, és lehet jég. De még a Szent Háromság Isten személyéhez köthető munka is lehet félrevezethető, amikor azt mondjuk, hogy Isten Atya, aki kijelentette magát, bár ez már nem rossz, Fiú, akiben a kijelentés megtörtént, és Szentlélek, aki a kijelentést megeleveníti számunkra. még egyszerűbben néha atya felettünk, fiú velünk, Szentlélek bennünk. És ez igaz, és ez helyes, ha nem azt gondoljuk, hogy megint csak mi felénk vezető útjaiban atya, fiú, Szentlélek, de önmagában nem. Ő önmagában is atya, fiú és Szentlélek. Ez az első dolog, amit fontos hangsúlyoznunk ebből. Az eredetbeli különbségről itt idéztem Török Istvánt, a dogmatikáját, ez az egész született származott, mit kezdjünk ezzel, mert nem tudnám jobban elmondani, de kiírtam, úgyhogy olvassuk ezt is elégünk, jó? Az eredetbeli különbség, tehát miért adja a fiú szentét? Mikéntjét, illetve a három újszövetségi elnevezésre kell gondolnunk. Van atya, fiú és szentlélek. E három név az egy Isten neve. De milyen különbséget mutat e három elnevezés? Azt, hogy az atyától született a fiú, a lélek viszont nem született, hanem származott, mégpedig nem csak az atyától, hanem az atyától és a fiútól egyformán származott. És ami most jön, ami fontos. Hangsúlyozzuk, hogy a születés és származás szó ebben az összefüggésben nem biológiai fogalom, mert valahogy megpróbáljuk kifejezni, és ezek a szavaink vannak rá, hanem viszony fogalom. Azt fejezi ki, hogy az atya, fiú és szentlélek között nem teremtő-teremtmény viszony van, vagyis egyik sem alárendeltje a másiknak. Kifejezi továbbá, hogy az atya, fiú és szentlélek különbsége kiküszöbölhetetlen, és a három létmód rendje felcserélhetetlen. Azért beszélünk ezen a nyelven Istenről és a Szent Háromságról, mert Jézus így beszélt Istenről az Atyáról, így beszélt magáról, mint a Fiúról, és így beszélt a Szentlélekről. Nem azért, mert ezt választottuk, hanem mert így jelent meg, így jelentette ki magát. És éppen ezért, hadd mutaljak egy kicsit vissza az elejére, nem annyira a megértés a keresztény ember válasza ebben a kérdésben, a végső megértés, hanem a hittel és a magasztalással történő elfogadás. Ez arra hív bennünket, hogy leboruljunk Isten előtt, és magasztaljuk őt, mint Szent Háromság Isten. Ha pedig nem akarunk a megértésre azért van szükségünk, azért gondoljuk, hogy szükségünk van, mert ha végre egyszer pontosan érteném, akkor már jól tudnám mondani, de látjuk, hogy nem tudjuk megragadni. Ha nem akarunk tévedni és hibázni, akkor sokkal fontosabb, hogy a magyarázatok és az analógiák helyett, amelyek megértést keresnek, tanuljuk meg a Szent Háromságnak a nyelvét. Tanuljuk meg ezeket a nevet. Isten, egy Isten, lényegében egy, személyében három. Ez az egyház nyelve a Szent Háromságról. Egység a hármasságban, háromság az egységben. Ez a hitvallás nyelve. Mehetünk tovább. A fiú az atyától öröktől fogva született, a Szentlélek az atyától és a fiútól származik. Tanuljuk meg a nyelvet, akkor fogunk helyes módon, hitvallásos módon beszélni. Tehát értitek, ezt szeretnék mondani, hogy hálaadás, leborulás, magasztalás, végső értelemben nem megértés, és a hitvallás nyelvének, az igazságának az elsajátítása, amire ez ezen a ponton bennünket hív. Szentírási igazolások, nem olvasom most fel ezt a négy textust, amit a Heidelbergi KT, bocsánat, a második helvét hitvallás hoz. Arra szeretném, itt újra szeretném ugyanakkor azt hangsúlyozni, hogy miután Bullinger összefoglalja a Szent Háromságtan lényegét, rátérném egy bibliai helyre. Mert hogy mindig a Biblia, az ige, erről hallottunk a bevezetőben is áll a hitvallás felett. Mindig az igének, az Isten kijelentésének az összegzése, a szisztematizálása ebben a kérdésben is a hitvallás. És ezért nem véletlen, hogy újra és újra, KT-ben ugyanígy, a hitvallás mindig bibliai helyekre megy vissza, mindig bibliai textusok vannak megadva. Itt is nagyon fontos ez, és itt négy olyan textus van, ahol az Atya, a Fiú és a Szentlélek szerepel. Jézus keresztelés, megkeresztelkedésekor például, a nagy missziói, vagy parancsba, vagy a keresztelés szereztetési ígében, Máté 28, és így tovább. Végezetül Bullinger végül eretnekségek címszó alatt zárja be ezt a szakaszt, ezt a részt, amikor nem olyan hosszú másfél oldal a hitvallásban, és beszél, néven nevezi először a, érdekes, a zsidóságot, néven nevezi a muszlimokat, mohamedánokat, ő ezt a nyelvet használja, majd utána pedig különböző olyan keresztény eretnekségeket, irányzatokat, amelyek az egyház történetében akkor és azóta is más név alatt újra és újra megjelennek. Ahelyett, hogy abba belemennék, nem is nagyon értek hozzájuk, nagyon röviden szeretnék inkább utalni arra, az elején mondtam, hogy a Szent Háromság hitvallás a mércéje annak, hogy mit nevezhetünk keresztjénnek a mai világban. És ebben azt kell mondani, hogy a Szent Háromság megvallása ebben az értelemben összeköt bennünket mindenkivel, akár még a reformáción túli egyházakkal is, hiszen egy hitvallást vallunk. Az ortodoxal is, bár ott egy apróságban azért van eltérés a Szentlélek származásával kapcsolatban, de hogy ez az egy történeti hitvallása van, vagy ez a lényege a kereszténységnek. És ezért, amikor arra beszélünk, hogy mi a szekta, mi nem szekta, akkor mi az eretnekség, mi nem az eretnekség, akkor látnunk kell, hogy lehetnek vitáink különböző keresztjén szerekezetekkel, kisegyházakkal, sok mindenkivel, de különbséget kell tudnunk tenni, hogy ki az, akiben az alapvetően a Szent Háromságtan kérdésében tagadják, mert ott nincs miről beszélnünk. És melyek azok a keresztjén, akár tényleg szekták, vagy szektársadói közösségek, akik mégis azt kell mondani, hogy nagyon sok különbség vagy nehézség ellenére a testvéreink, mert Krisztust Úrnak vallják, a Szentlélek Úrnak vallják, az Atyafiú Szentlélek Istent vallják. Tehát ezért nagyon fontos a Szent Háromságtan, mint mérce számunkra ebben a kérdésben. Írtam ide négy közösséget. A Jehova tanúi. Jehova tanúival nem az a bajunk önmagában, hogy szekta, vagy nem is az a bajunk, hogy mondjuk milyen etikájuk van. Nagyon tisztességes emberek, nem ebben az értelemben, hanem inkább a térítés, hogy működik a gyülekezet, hanem alapvetően az, hogy tagadják a Szent Háromságtan. Sőt, hát ők ebből ugye tovább mennek, mert háromfejű ördögnek nevezik, és stb. De hogy Szent Háromság tagadó szekta, aki különben valamilyen módon használja a Bibliát. Saját fordításban, de akkor is. Tehát itt kell látni a Szent Háromságtannak a jelentőségét, a súlyát, azért szekta, mert tagadják a Szent Háromság Istent. Tagadják Jézus Krisztus istenségét. Okay. A mormonok, vagy Jézus Krisztus utolsó szentjének az egyháza, hát most nem néztem ennek utána, és nem vagyok képen az ő istenképükkel, de alapvetően szintén az első megjelenésükben lehet, hogy úgy beszélnek Jézusról különben. Én láttam ilyen kis kampányvideót. Teljesen úgy beszélnek, nyilvánvalóan amerikai háttérrel Jézusról, mint bármelyik amerikai evangéliumi egyház beszélne Jézusról. Egy kicsit tovább megyünk, teljesen világos, hogy közel nem arról van szó. Tehát, hogy alapvetően Isten egységét tagadják, nagyon sok Istenben hisznek, az ember megistenülésében hisznek, mindenkiből Isten lesz, Isten lehet, tehát alapvetően Isten egységét, az egy Isten valóságát ilyen értelemben tagadják.
Más kijelentés alapján.
Igen, ami az egy másik kérdés, de alapvetően persze minden mögött egy másik kijelentés is van a Mormon könyve. Egyesítő egyház vagy a múlik, néha családok a világbékéért néven reklámozzák magukat, akár itthon is, ez egy koreai hátterű szekta, csak utalok rá, de megint egy keresztjén alapú kereszténységből elinduló, de Szent Háromság tagadó irány. És hát végül ugye nem új szekta, de hát ezt ki kell mondanunk, hogy az unitáriusok Szent Háromság, világosan Szent Háromság tagadó egyház, nem véletlenül volt azért nagy kérdés vagy küzdelem ebben a reformáció korában, de ezt is meghagyom az egyház történészeknek, mint hogy ezt is jobban meg kéne hagynom a dogmatikusoknak ezt a témát, de nekem ez sokszor nehézség magamban, amikor az unitáriusokkal ugye ökumenikus formában együtt vagyunk, mert történelmi egyház, külsőségeikben olyanok, mint mi reformátusok, mert valahol a gyökereink egyek a 16. században. És mindig ott van bennem a kérdés, hogy vagyunk mi velük ökumenikusan egyek, miközben Szent Háromság tagadó. Ezt a kérdést ezt így nyitva hagyom, nem is akarok én semmiféle, nem tudom károztatni őket, vagy üldözni őket, csak látnunk kell ezt a kérdést, hogy ez itt van. Erdélyben meg persze nyilvánvaló sokkal-sokkal inkább. Végezetül szeretnék néhány gondolatot mondani arról, amit én inkább lelkipásztorként, sőt keresztény emberként, személyesen is, de lelkipásztorként is a Szent Három, hát különböző oldala lehetne a Szent Háromság tanfelejtésének a gyakorlati életre. Messze menő következményei vannak például a közösségre nézve. A Szent Háromságban és a közösség, János 17 Jézus imádsága, egyet legyenek, ahogy mi egy vagyunk, ahogy is ebben az ő közösségében, erről is lehetne beszélni, de erre nem készítem. Hanem arra, amit úgy nevezek, hogy ez a kegyesség területe, szentháromságos lelkiség, szentháromságos kegyesség, csúnyább szóval trinitárius spiritualitás, amilyen azt kell értenünk, és ez nehéz erről beszélni úgy, hogy ne essünk eretnekségbe, hogy a keresztény ember a szentháromság egy Isten mindhárom személyének a munkáját egyrészt érti, de ennél tovább megy, hiszen azt olvastuk, hogy a fiú és a Szentlélek az atyával együtt imádandó. Imádság. És amikor imádságról beszélünk, akkor részben a lelki, kegyességi tapasztalatvilágáról beszélünk, ha tetszik, ha nem. Tehát mit jelent egészséges, kiegyensúlyozott, szentháromságos lelkiség vagy kegyesség, azt megint akkor értsük talán meg, vagy akkor érzékeljük, amikor megpróbálunk az ellenkező oldalról ránézni erre egy kicsit. Úgyhogy próbáljuk meg ezt. Az egyik, akik a gondviselő jóatyát ismerik, vagy akik számára Isten gondviselő jóatya kizárólag, mert Isten gondviselő jóatya. De és ez inkább ugye általában a tradicionális, népegyházi, klasszikus reformátusságban találkozunk ezzel, akik egy nagyon mély hittel tudnak beszélni arról, hogy Isten velem volt egész életemben, minden napom tőle kapom az erőt, megtartott a háborúban, megtartott a nehézségekben, mindvégig megőrzött nagy nyomorúság között, de nem tud mit kezdeni személyesebb értelemben Jézussal, és közben nem arról beszélünk, hogy két Isten van, ezért nehéz erről beszélni, hogy ne essünk a ateizmus bűnébe. Átélik, megélik Isten szuverénitását. Semmi nincs Istenen kívül az életben. A teremtő, gondviselő, szuverén Úr, az ő kormányzó, gondviselő munkáját, hogy ez így volt, de megőrzött, de jót hozott ki belőle. Ez nagyon nagy áldás. Sokan ezt ma pont más generációk ezt nem tudják ezzel a szilárdsággal és biztonsággal megélni. De mi van Jézussal? De mi van a bűnbocsánattal? Remélem, hogy elég jó leszek majd, ha meghalok, ugye? Egy klasszikus példa. Nem ismerik Jézus Krisztusban Isten kegyelmét, Isten szabadítását, az örök élet bizonyosságát. Nem ismerik a fiút, mint Isten. A fiút, mint szabadítót. Például a gyülekezetünkből egy bácsi, Ajos bácsi, régen álltam, mert 85 éves volt, egész életében, vagy legalábbis hosszú időn keresztül, gyülekezet, úrvacsora, hitvallás, súlyos beteg, meglátogatom, beszélgetünk, és egy 85 éves emberrel, amikor beszélget lelkipásztorként, akkor nem kerülök ki a kérdést, hogy hát mi az örök élet reménysége? Később. Szóval, mert most beszélek fel, Jézus feltám. Mi van? Halál. Onnan még senki nem jött vissza. Hátszó mondta el, hiszem a test feltámadását és az örök életet. És nem. Nincs bizonyosság, nincs megbékélés, talán majd elég jó leszek, nem tudom mi vár. Ugye, amikor, ez az első, amiről szeretnék beszélni, a Szentlélek, hát az meg teljesen foghatatlan. Ki a Szentlélek? Egy ilyen, ebben a fajta kegyességben, ami nagyon erősen jelen van a gyülekezetben, hát erő, érzés, ki tudja. Az utaljak másodszor arra, aki csak Jézus Krisztust ismerik, és nyilvánvaló, hogy itt nem teológiai, hanem pásztori kegyességi meggondolásról van szó. Aki ismeri Jézus Krisztust, mint megváltót, nem ismerheti a Szentlélek munkája nélkül. És aki ismeri a Szentlélek munkája által Jézus, mint megváltót, persze, hogy ismeri Istent, mint atyát. Mégis, lelki gondozói oldalról nézve, azért ebbe érdemes egy kicsit belegondolni. Amikor a Szentháromság második személye, a fiú, Krisztus lesz olyan értelemben a középponttá, hogy elhomályosítja az atyát és a Szentlélek munkáját, és ez inkább ugye a pietizmus, és a pietista jellegű mozgalmak kísértése, hogy a személyes megtérés és az újjászületés óriási kegyelme és élménye, ami nagyon-nagyon fontos, ami elengedhetetlen nekünk, amikor ez kibillen emiatt a Szentháromság másik két személyének a tisztelete, az ismerete, akkor például, ha csak az imádságára nézünk az ilyen embernek, nagyon gyakran csak Jézus tudja megszólítani az imádságában, és mivel Jézus a megváltó, nagyon gyakran az egyéni bűnre koncentrál az imádság és a kegyesség. Akár újra és újra, 20 év után is el kell mondani, az mindig az imádságom, hogy köszönöm, hogy megváltottál engem, Úr Jézus. Amiért jó hálát adni újra és újra, ha azért ennél nagyobbra tud nőni. Nem ezt magunk mögött hagyva. A kegyességünk, az imádságunk, a lelki életünk. Idővel lehet az, tehát ez megint hangsúlyok kérdése, hogy minden csak annyira csak a bűn, megtérés, bűnbocsánat oldaláról tud látni az ilyen ember, hogy ez elvezethet egy nagyon befelé, magunk felé forduló, önelemző, akár önmegvető, örömterem kegyességbe, ami ugyanakkor mások felé, kifelé ítélkező, törvénykező lelkiség. Akik még egyszer, akik különben Jézus Krisztusról beszélnek, mint szabadítóról. Jellegzetes ilyenkor az általános kegyelem munkája, mindaz, ami a teremtéshez és a gondviseléshez kapcsolódik, az elhomályosul. Imádságban lelkiérdőn megfakul a szerető és elfogadó mennyei Atya jelenléte. Az a nagy mély bizonyság, hogy az Atya hordoz engem. Az ismerete. És minden figyelem a bűnbocsátó Krisztusra szűkülhet. És nyilvánvaló, hogy ilyenkor a Szentlélek munkája és ismerete is háttérben szorul. Éppen most találkoztam ennek, érdekes volt számomra egy lelkigondozói vonatkozásával, nem ennek, tehát nem ez a fajta kegyességgel, de avval, hogy inkább elmondom a történetet. Arra van szó, hogy van egy hölgy, aki ilyen formális, nézeges katolikus háttérből, egy férje, aki ateista, való krisnásoknál tett látogatás pár hónapos vallásgyakorlás után, beesik a gyülekezetbe, 5 éve történt, 6, lehet már hitre jut, bemondom az egész történetet. De abszolút az egész családidővel konfirmál, átadja az életét Krisztusnak, és nagyon sokat növekedett, és szépen növekszik a gyülekezetben, a közösségében, a családjával együtt, és nemrégen egy beszélgetésben előkerült, hogy mindig Jézushoz imádkozik, és úgy az Atyához nem ér el. Az Atyához nem jut el. És ő is tudja, ismét régóta, mert nyilvánvaló összefüggésben van ez a saját édesapja iránti bizalmatlansággal. Mindez, ami az ő gyerekkori nagy harc, ami nagyon sokat küzdött eddig is megbocsátani a szüleinek, széthullott a házasság, ő próbált összetartani az egész családot, stb. És akkor arról beszéltünk, hogy Jézus az ő ismeri Jézus, szereti, aki az Atya jelenlétébe visz minket, aki hazavisz minket, aki a végső megérkezésbe visz minket. Értitek, ez teológilag nem kérdés, ott van nála. Tapasztalatilag, lelki gondozói értelemben, lelki megélés értelmében ő nagyon abban a pillanatban érezte, hogy igen, még van egy út, amit meg kell tenni. Nem teológilag, ott van, üdvössége van. Lelki gondozói szempontból, lelkiségi szempontból nézve. Nagyon fontos ezt látni. És ehhez kell értenünk a Szentháromságos kegyesség lényegét. Vagy a Szentlélek az, Szentháromság Istenen belül, aki felhatalmat, felkent, keresztény ember hármas tiszte a kártéval, ugye ugyanaz a felkentésünk, mint Krisztusé, felhatalmat, felkent, a királyi tisztünk, a profétai tisztünk, a papi tisztünk van. Ezért a Szentlélek ismerete, tapasztalata és hívása nélkül nagyon erőtlen és gyenge lehet a keresztény élet. Ha visszatérünk abba a körbe, amit mondtam, ahol egy nagyon korlátozott bűnbocsánat értelemben csak a fiú jelenik meg, hogy sokszor nagyon nagy erőtlenség van, akár a bűnnel szembeni való harcra, akár a szolgálatba való felszabadult, felhatalmazott erővel történő jelenléte, mert az a Szentlélek munkája, miközben mindegyik, az Atya, a Fiú és a Szentlélek az egyisten munkája. Sokan forgolódnak bűnei körül és élnek át nagyon-nagyon mély erőtlenséget, gyengeséget. Az új élet és a szolgálata nézve a lélek az, aki megszentel, aki felhatalmaz. Tudnunk kell a lélek munkájáról. Vagy harmadszor, akik csak a Szentlélekről szeretnének tudni. Ő meg másodán azt mondja, hogy ugyanakkor a Szentlélek az, aki kijelenti a szívünkbe Isten atyai szeretetét. Nagyon mély értelemben. Róma 5:3 kiárat a szívünkbe Isten szeretete a Szentlélek által. Róma 8:15-16, nem a fiúság lelkét, nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy újra féljünk, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltunk abbá, atya, mert maga a lélek tesz bizonyságot, a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, mondja Pál. A Szentlélek az, aki nagyon mélyen, nyilvánvaló megváltás összefüggésében kijelenti a szívünkben Isten atyai szeretetét. Amikor az Isten szeretete nem csak tudom, hogy Isten atya, aki szeret, hanem nagyon mély lélektől való bizonyosság a szívben. És aztán persze nyilvánvaló ott van az, amikor a Szentlélek munkájára kerül a hangsúly, és csak a Szentlélekről szeretnének tudni egy-egy közösségben. És ez elsősorban inkább a pünkösdi karizmatikus mozgalmakat fenyegeti. Amennyiben a Szentlélek elszakad az igétől, a testélet, akár az írott igétől, a testélet igétől, Jézus Krisztustól, akkor az érzések, az élmények, az ajándékok, a szubjektív benyomások határozhatnak meg egyéni, egy közösségek, egy egész gyülekezetnek a kegyességi életét. Felborul a Szent Háromságos lehetiségnek az egysége, a kiegyensúlyozottsága. Úgyhogy ezért látom így, pásztori, lelkigondozói szempontból is, hogy az egészséges, kiegyensúlyozott biblikus kegyesség a Szent Háromságos. Imádságban érdemes ezt a kérdést feltenni kell magunknak, hogy amikor imádkozunk, egy Istenhez imádkozunk, hogyan szólítjuk meg őt? És mikor, hogyan? Mindig csak Jézushoz, Úr Jézus, mindig csak az Atyához és Jézus nem tudom megszólítani. Megszólítom-e valamikor a Szent Lelket? Miközben még egyszer egy Istenről beszélünk. És ez nagyon sokat elmond arról, hogy milyen ez a Szent Háromságos lelkiség, ennek a gazdagsága az életünkben. De azt gondolom, hogy fontos, hogy imádságban, megélésben kiegyensúlyozott módon legyen jelen a teljes Szent Háromság annak minden egyes személyével. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit terveztem elmondani, és akkor...